Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Önök tehát rádiónk környezet és természetvédelmi műsorát, a Horizontot hallgatják. A keverőasztalnál ma Marica Jung ügyeleteskedik, a zenét Mája Tomasz válogatja, a kollégák nevében pedig az ügyeletes szerkesztő Miklós Csongor üdvözli Önöket. Múlt heti műsorunkban az inváziós fajokkal, élőlényekkel foglalkoztunk, mivel az utóbbi időben a természetvédelem és a biológia tudománya sokszor felemlíti őket, hiszen a más kontinensről vagy régióból természetes vagy mesterséges úton idekerülő növényi vagy állatfajok komolyan befolyásolhatják az őshonos ökoszisztémák állapotát, faji sokféleségét, azaz biodiverzitását. Ma tehát a múlt héten megkezdett témával folytatjuk, és ezúttal is Sihelnik József, okleveles természetvédelmi mérnök lesz segítségünkre. Kedves hallgatóink, mai témánk az inváziós fajokkal kapcsolatos fogalmak ismertetése. A szakemberrel készült beszélgetés első részében néhány inváziós, illetve özönt fajról szólunk.
A természetvédelemben ugye sokat emlegetik a biodiverzitást, tehát ez a biológiai sokféleség, és hát erre vannak mérőszámok, mutatószámok, ki lehet számolni, hogy egy adott területnek a biodiverzitása milyen mértékű. Ez rendben van, tehát ugye úgy képzeljük el, hogy mondjuk van egy adott területnek a flórája, és oda érkezik be egy új faj, akkor ez logikusan ugye emeli az adott területnek a biodiverzitását, tehát a fajok száma nőtt. Ez jó. Viszont egy inváziós fajnak az értéke az nagyon kicsi, sőt, ezek mínuszba mennek. Tehát az őshonos fajok azok mind itt plusz értékelést kapnak, és emelik az adott területnek az értékét, úgymond, és a természetességét, mert mindig az a lényeg, hogy egy adott terület akkor igazán jó, hogyha a természetesség minél magasabb. Na már most bekerül egy ilyen inváziós faj, vagy akár csak egy idegen faj, akkor itt már mindjárt csökken a természetesség, és hosszú távon, ahogy említettük is, kiszoríthatnak ugye őshonos fajokat, ezzel pedig a biodiverzitás mértéke csökken. Tehát nem mindegy, hogy milyen fajok alkotnak egy adott területen állományt. Mondjuk, hogy említjük a selyemkórót egy adott gyepbe, a homokterületeken nagy veszélyt okoz a selyemkóró, ő bekerül mondjuk egy homoki gyepbe, és ott ő elkezd terjeszkedni, de úgy, hogy annyira sűrű állománya terjed, hogy már maga azzal, hogy leárnyékol, már azzal szoríthat ki olyan fajokat, mert ugye mondjuk egy gyepbe általában fényigényes fajok vannak jelen, és ezeknek egy pici árnyékolás is már van, amelyiknek sokat számít, és elkezd az állományuk csökkenni. Tehát így például ez a selyemkóró, ahogy említettem is, a leárnyékolással és a térfoglalásával, ezzel, hogy ő mondjuk egy ilyen homokigyebben robbanásszerűen elterjeszkedik. Már volt szó a partlagfűről, ő is észak-amerikai, természetesen a selyemkóró is észak-amerikai, hát itt mondjuk az allergogén hatását lehet leginkább megemlíteni, nem beszélve arról, hogy a mezőgazdaságban igencsak termés kieséshez is vezethet, hiszen hát egy komolyabb méretű növényről van szó, tehát ő azért meg tud nőni 2 méterre simán, mondjuk egy napraforgó vetésbe. Nem biztos, hogy mondjuk a sor közül mindig el tudják távolítani megfelelően. Persze megoldás a kapálás, ugye mindig, csak hát manapság már nagy üzemi mezőgazdaságban ez szinte nincs. Így ebből kifolyólag kombajozáskor a parlagfű lenedvesíti a napraforgót, és ebből kifolyólag már mindjárt az adott gazdának kevesebb összegé fogják átvenni a napraforgóját, hiszen nedves, megszennyezett parlagfűvel, és akkor már mindjárt rögtön egy gazda is észreveszi a parlagfűnek az igencsak negatív hatását, pénzbélek kifejezve is. Azt mondom, hogy ezzel is ösztönzem az embereket arra, hogy gyökerestől tépjük ki a parlagfűvet, mert ez a megoldás rá az igazán jó megoldás. Még ami mondjuk érdekes növény, ez a betyárkóró, hát konyhakertekben is megfigyelhető, egy ilyen magasabb növényről van szó, szép zöld levél, és ilyen pici sárga virágocskái vannak neki, főleg a növénynek a csúcsa, ott jönnek a kis virágok. Ő is észak-amerikai, tömeges gyom, tehát kapálással lehet leginkább megszabadulni tőle. Aki kis kertet rendez, biztos, hogy találkozott már vele, mert jelen van a kertekbe, vagy mondjuk a mesdjéken, és innen át tud mindig terjedni, tehát egy évbe többször csírázik, szétszórja magját, és már is jön, tehát kikapáltuk lehet májusba, de azért augusztusban megint ki kell kapálni. Ez egy abszolút tipikus gyomnövény, aki a bolygat a területeket igazán szereti meghódítani, és ott érzi jól magát, és hát neki is az az érdekessége, hogy ezeket a bolygatott területeket, jó, az biológiai értelemben bolygatott területnek mondjunk, akár egy kertet vagy egy szántót, hiszen ott egy eredeti növényzet már nincs, így ebből kifolyólag ezek a pionírok, új fajok, akik bekerülnek, ők mindjárt rögtön ezt a teret meg szeretnék hódítani. Most, hogyha nem kapálnánk mondjuk a kertünket egy évig, akkor eléggé elborítaná, és aztán mondjuk nehéz lenne ellene a védekezés, hogy mondjuk kitisztítjuk, és aztán ott újra valamit kezdjünk. Csak meg kell nézni ilyen fel, hogy ott szőlősöket, vagy esetleg gyümölcsöseket, hát ezek általában másfél méter magas növények, és évről évre újulnak meg, és ők mindig ott jelen vannak ezen a területen.
Önök továbbra is a Horizontot hallgatják, amelyben ma természetvédelmi tematikával, inváziós növény- és állatfajtákkal, illetve a hozzájuk kapcsolódó fogalmakkal ismerkedhetnek meg. Beszélgető társunk a Topolyai Sihelnik József, a kiokleveles természetvédelmi mérnök.
A nyugati ostorfa, ez azért jó ez a faj, mert jól tűri a városi környezetet, a városi klímát, és mondjuk nagyobb településekre, nagyobb városokba is megmarad, hiszen elég jól tűri a szennyezést is, és a port, a szállópor sem igazán probléma neki, tehát van olyan, hogy majdnem ilyen szürk és feketés neki leveledő, azért attól él, más faj mondjuk már régen kipusztult volna, és nem lenne olyan jó sorfának, viszont hát ugye nagyon jó kis termése van neki, egy kis barnára megérett, amikor megfagy, akkor lesz igazán jó. Ugye hát a rigófélék terjesztik legjobban, és hát mondjuk a rigók jönnek, mennek, általában egy fenyőrigó csapat mondjuk nem a városba szokott éjszakázni, hanem kimennek mondjuk a környező erdőkbe, fás területekre, és ott ugye elpottyantják az ürülékükkel a magot, szinte biztos, hogy ki fog kelni, és ezért is van neki ugye elsősorban átalakító hatása, hisz az a baj vele, hogy viszonylag rövid idő leforgása alatt egy fás területet, egy faállományt át tud alakítani, hiszen csemete korában intenzíven fejlődik, és a legkisebb fényhez vezető utat is megtalálja nagyon gyorsan, és felnövekszik. Ez mondjuk megfigyelhető már a Topolyai Városi Parkban is akár, már most a faállománynak a jó felét, ha nem többet, már az ostorfa alkotja, és gyakorlatilag így alakul át egy park, kivesznek majd az öreg tölgyfák, tehát ők azért előregednek, nem tudnak úgy szaporodni, hébe-hóba van csak elvétve egy-egy tölgycsemete, ehhez képest mondjuk százával vannak az ostorfa csemeték.
És ez így egy külső erdőt is befolyásol?
Abszolút befolyásol, tehát főleg abban az esetben, ha mondjuk az nem egy őshonos erdőállomány, tehát mondjuk egy tölgyesben nehezebben tudna érvényesülni, hiszen a tölgyes beborul, na mondjuk ott akkor aztán sötét van, itt aztán kicsikét akadályba ütközik az ostorfa is, de meg tud jelenni. Az ilyen fás területekben, amit jobban inkább csak fás területnek szabad emlegetni, nem erdőnek, mint ami vidékünkön is van, hogy akácos, zöldjuharos, elvétve néhány őshonos fafaj jelenik meg az állományba, ott biztos, hogy talál magának utat, és fel tud növekedni, és hát mondjuk a Topolya környéki fás területeknek a 100%-ában jelen van, és elég lényeges százalékban jelen van. Az a baj, hogy elsősorban rovarok kötődnek mindjárt rögtön egy adott fafajhoz, tehát míg mondjuk egy tölgyfához egy sor rovar kötődik ugye valamilyen formába, tehát akár a lomba él, vagy a ágakon él, vagy a törzsbe, a törzsön, ugye a kéregrepedésekbe, vagy netán esetleg a korhat részébe valahol, ahhoz képest mondjuk az ostorfát, az csak igen későn, tehát hogyha már megkorhad, akkor már mondjuk esetleg elkezdik használni a különböző ilyen korhadék lakó rovarok. Egy érve, ami mellette szól, tényleg az, hogy a városban nagyon jól érzi magát, és jól tűri a városi klímát, de mindenféleképp vigyáznunk kell arra, ha kiszabadult, akkor egy meglévő város környéki faállományból azért arra kell törekedni, hogy eltávolítsuk ezeket a fajokat, és őshonosok kerüljenek a helyére.
És az akáccal mi a helyzet?
Igen, az akácnak a kérdés ez egy kicsikét összetettebb, hiszen hát ugye azt mondják, hogy nagyon jó az akácméz, tényleg, meg ugye drága is, sokan nagyon szeretik, és azt hiszem, hogy régebből gyökerezik ez a dolog, mert hogyha mondjuk megnézünk egy mai tanyát, akkor zömében ugye akác alkotja a tanyákat, ez így rendben is van. Viszont, ha akarunk egy területet fásítás céljából, mondjuk úgy, hogy erdőt létrehozni, akkor mindenféleképp kerülnünk kell úgy a fehér akácot, vagy akár az ostorfát, vagy minden más ilyen fajt, mert hogy ezekhez, ahogy említettem is, nem fog annyi faj kötődni, és hogyha mondjuk valaki azt gondolja, hogy én most ültet, nem tudom, egy hektár akácost, és majd megjelenik a vidékre jellemző élővilág, akkor nagyon téved, mert ez nem így van. Egy akácost, ha megnézünk, akkor mi van alatta? Tehát mondjuk van alatta bodza, és nagyon sok olyan gyom, amelyik nitrogén igényes, tehát ezek az úgynevezett nitrofil gyomok jelennek meg alatta, és hát mondjuk ez az, amik ellen gyakorlatilag sok esetben a mezőgazdaságban, vagy akár a konyhakertészetben is védekezünk, kikapáljuk őket, hiszen ilyen gyomoknak számítanak. Tehát mondjuk egy ilyen akácos lehet akár egy ilyen gyomoknak a gócpontja, honnan terjedhetnek szét a környező területekre. Ebből kifolyólag sem jó ez. Más az, hogy mondjuk ültetünk belőle pár hektárt, és mondjuk azt karónak, tűzifa termelésre. Tehát az akác igazából állományba nem jól fejlődik, tehát nem tud zárt állományt alkotni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy ilyen 25-30 éves akácos az már olyan, hogy a fáknak a csúcsa ki van száradva. Tehát nem bírják egymás közelségét se annyira. Vannak öreg akácfák, igen, de azok általában mind egyedülálló példányok, amelyek saját fajtársaikat nem korlátozzák le, tehát ő egymagában meg tud nőni vastagra. Él, viszont állományban na, hamar kipusztul, tehát igazából nincs értelme, hogy mondjuk erdőt telepítsünk belőle.
Tehát tartós erdőként nem lehet rá számítani.
Semmiképp, és jellemző egyébként sajnos az Alföldre, tehát az Alföldön sok helyen vannak akácosok, ezt kellene valahogy megváltoztatni, hogy úgy gondolkodni, hogy akkor inkább a fehér nyárral, nedvesebb területeken esetleg ott a fehér fűz és szegélyeknek mondjuk a kocsányos tölgyet, de amik mondjuk a szárazabb területeket is bírják, tehát itt van mondjuk a korai juhar, mezei juhar, vagy megint csak egy ilyen vizesebb területen, mondjuk a keskeny levelű kőr is, vagy esetleg az éger, a lenyves éger, tehát nagyon szép állományú erdőt lehetne kialakítani őshonosfafajokból, csak ezek valahogy feledésbe merültek, mert elterjedtek a köztudatba az, hogy nyár, a nyárfaj az általában mindig a kanadai nyár lesz, ami ugye egy hibrid, végül is másra nem való, csak arra, hogy ültetnek belőle egy ültetvényt, azt egy 15 éves korában tarra vágják, és lezúzzák, és abból készül ez a szép fehér papír, amire nyomtatunk és fénymásolunk. Tehát ez a fa szinte erre jó, ez gyorsan nől, erre jó. Viszont az, hogy most állományt állítsunk föl belőle, és nagyon jó erdőnk legyen, hát mindenféleképp kerülni kell. Hallottunk végül is a növényi inváziókról, de nem lehet elmenni amellett, hogy vannak állati inváziók is. Ez általában összefügg a kettő dolog, vagy együtt jelennek meg, és együtt okoznak problémát. És ahol ugye a legnagyobb problémát okozzák, ezek mindig azok az zárt élőhelyek, vagy zárt életközösségek, akik esetleg netán elszigetelten vannak egy adott területen. Ezért is van az, hogy mondjuk a szigetek élővilága mindig is a legérzékenyebb a az idegenhonos fajokra, vagy akár az özönfajokra. Tehát egy sziget az ugye valószínűleg elszigetelten alakult élővilággal rendelkezik, így ebből kifolyólag a szigeteken magas az úgynevezett endemizmusoknak, azaz benszülött fajoknak a száma, amelyek pedig általában kicsi elterjedési területtel rendelkeznek, mondjuk adott esetben csak az a sziget, amiről esetleg szó van, mondjuk akár Hawaii vagy Új-Zéland, tehát ezek méretükhöz képest mondjuk egy észak-amerikai kontinenshez képest ugye nem nagy terület, és ennek ellenére is ott nagyon sok faj fejlődött ki, ezek érzékenyek. Tehát ott megjelenik egy idegen faj, akkor az igen hatalmas károkat tud okozni az őshonos fajoknak, az ottani endemizmusoknak a rovására. Példa, tehát ilyen iskola példája lehetne ezeknek az inváziós kérdéskörnek Új-Zéland. Az inváziós növényfajok száma Új-Zélandon 1800-ra tehető, és ebből 200 okoz nagy kárt. És ugye azért nem szabad elfelkezni, hogy gyakorlatilag két szigetről beszélünk, plusz még a kicsi kis szigetek körülötte. Itt már ki lehet fejezni ezt pénzben is, hogy mekkora problémát okoznak. Az 60 millió dollár évente Új-Zélandnak, hogy védekezzen ellenük, vagy hogy egyáltalán az általuk kiváltott kár erre tehető. Tehát még ami érdekes, hogy az ember közvetítésével több mint 90 gerinces faj, tehát itt már állatokról beszélünk, hogy több mint 90 gerinces faj került be, ebből 32 emlős, 26 madár és 19 hal, és 2200 gerinctelen faj érkezett Új-Zélandra, tehát ez tényleg hatalmas probléma, és mondjuk a mezőgazdaságra kihatással vannak. Ausztráliára az üregi nyúl nagyon is nagyon jó példa, hiszen ugye az angolok betelepítették az üregi nyulat Ausztráliába, majd vadászati célokra, hogy majd ők ott ugyanúgy vadásznak rá, mint ahogy azt Angliába tették, ám arra senki se számított, hogy a nyúl, az üregi nyúl olyan mértékben el fog szaporodni Ausztráliába, hogy az összes termesztett növényt, ami csak létezik, mindent föl fognak falni, és utánuk semmi más nem marad, csak a porzó talaj. Szinte azt lehet mondani, hogy mint ahogy annak idején voltak a sáskajárások, egy olyan csupasz talajt hagytak maguk után a nyulak. Semmi természetes ellenség ugye nem volt. És ez egy dolog, hogy mondjuk mennyi kárt okozott így közvetlenül az embernek a mezőgazdaság révén az üregi nyúl, de arról mondjuk már kevesebbet beszéltek, hogy például az ott őshonos kengurúfajoknak mekkora problémát okozott, hiszen előlük elették a táplálékot, ezek is legelésző állatok, és ott is hatalmas mennyiségbe pusztultak ez miatt a kengurufajok, és több kengurufajról van itt szó, hiszen Ausztráliában ugye sok fajuk honos, és hát ők is pusztultak. Hát egy ilyen probléma is van, és nem tudták vadászattal sem megfékezni, úgyhogy egy olyan drasztikus lépést kellett, hogy hozzonak, hogy a mixomatózist betelepítették és bevitték az állományba, és végül is ez fékezte meg azt, hogy tovább garázdálkodjon úgymond az üregi nyúl Ausztráliában, és most a mixomatózis úgy, mint itt Európában is egy kordába tartja a mezői nyúlállományt, vagy sokszor-sokszor megjelenik a tenyésztett házi nyúl állományban is. Viszont ezzel is van félnivaló, mert ugye tehát betelepítettünk oda egy kórokozót, na most ez is probléma, mert nem tudni azt, hogy majd ez más fajokra milyen hatást fog gyakorolni. Lehet, hogy semmilyet, de soha nem lehet kizárni annak a valószínűségét, hogy igen. Tehát igazából az evolúció az folyamatos, jelenleg is zajlik, és lehet, hogy lesznek neki majd olyan utálódott formái, ami majd esetleg más fajokra kihathat.
Eszembe jutott egy halfa is, a törpeharcsa. Törpeharcsa nagyon sok kisebb tóba komoly problémákat okoz. Sokan nem tudják, hogy inváziós faj.
Törpeharcsa ez egy nagyon komoly problémaforrás a vizen. Egy betelepített faj Észak-Amerikából származik, és az az érdekessége ennek a halfajnak, hogy hazájában nagyobb méretűre nő, és viszonylag rövid idő alatt. Úgy gondolták, hogy majd szépen betelepítjük Európába, és milyen jó, hát ugye le lehet halászni, és lesznek ilyen 2 kiló feletti 3 kilós példányok, és ez mennyire jó. Ez nem így alakult. Európába nem nő meg ekkorára a törpeharcsa, törpe példány marad. A legnagyobb példányt, amit fogtak, az Magyarországon volt, az 1,75 kg deka volt. Arra se gondol senki, hogy ez a hal ugye keresgél az aljzaton, és turkál, tehát egyrészt mindent megforgat, átforgatja az iszapot, mindent megeszik, ami található, és ikrapusztító. Tehát mondjuk például akár a pontyikrát, pontyivadékot, mindet szépen megeszi. Ez mondjuk, ami közvetlenül hatása van az emberre. De ugyanígy, ami mondjuk hát nem gazdasági viszonylatban értékes fajok, mondjuk meg lehet említeni akár a lápipócot, ami már szinte eltűnt, vagy például Topolya környékén is éltek a csíkfajok, hát nagyon kevés csíkunk van már. Tehát itt megy sorba, és ő szépen eszi az ikrákat, és nem beszélve arról, hogy amellett, hogy ikrapusztító, még ivadékpusztító is, tehát a pici halakat is, amekkora kis halacska neki a szájába befér, hatalmas szájában ugye neki, azt lenyeli. És ez amíg ez így van, addig ugye az őshonos falfajaink lassan-lassan szorulnak ki mellülük, és hát nem beszélve arról, hogy természetesen még egyéb ilyen idegen fajok is bekerültek. Őshonos halfajaink mindenféle akadályokba ütköznek, már csak hogyha a szaporodást nézzük, eleve már az ikraikat nehéz, hogy lerakják megfelelő helyre, aztán később jönnek ugye az ikrapusztítók, ivadékpusztítók, és ki tudja, hogy ugye mennyi marad belőlük.
Az utóbbi néhány évtizedben tehát megjelentek ezek a fogalmak, hogy inváziós fajok, özönfajok, az emberek akár az új-zélandi, ausztráliai vagy a hazai példákon itt utalok a törpeharcsás esetre, talán tanulhattak, hogy nem mindig okos dolog betelepíteni másik kontinensekről, másik területekről, régiókból fajokat.
Mi ott tartunk, hogy beszélünk róla, de nem baj, jó, ha beszélünk róla, mert, tehát mondjuk például az akác esetében, ha azt mondjuk, hogy erdőt akarunk telepíteni, akkor most tudjuk azt, hogy ne akácos létesítsünk, hanem létesítsünk egy őshonos fafajokból álló faállományt, ami erdő lesz a végén, és 100 év múlva is majd a unokáink esetleg oda kimehetnek sétálni, és azt mondhatják, hogy igen, jó, hogy 100 évvel ezelőtt az őseink rájöttek arra, hogy ne akácot ültessenek, mert nekünk akkor most mi lenne egy ilyen száraz gajakból álló valami semmi súrjadék, amiben esetleg ott van a bodza, meg az ostorfa már átvette. Más az, hogy mondjuk gazdasági szempontból ugye ültetünk akácost, mint akár energiaerdőt, vagy akár valamiféle egyéb célból. Ez így rendben is van. Ott próbáljuk meg azt, hogy ne engedjük, hogy ez a növény terjedjen, ne engedjük, hogy a környező területeket hódítsa, mindig szabjunk nekik gátat, tehát így mondjuk odafigyeléssel egy kicsikét lehet védekezni. Ez egy ilyen dolog, hogy jelen esetben ezeket a fajokat tartjuk, igen, nagy problémának, de ki tudja, hogy hova jutunk tovább, és mi lesz majd később, mert az utóbbi időben például egyes pókfajok már elkezdték fogyasztani a burgonyabogarat, és fogyasztják a lárváját, és fogyasztják az imágót, tehát a kifejlett állatot is. Tehát onnantól kezdve, hogy bekerül egy új faj egy adott élőhelyre, mondjuk Amerikából átkerült Európába, itt meghódította Európát, előbb-utóbb lesz olyan más faj, ami majd elkezdi fogyasztani. Tehát ő bekerül majd a táplálékláncba. Az egy kérdés, hogy mennyi időt kell, hogy elteljen, hogy bekerüljön a táplálékláncba, de valószínűleg be fog kerülni. Fafajok esetében valószínűleg, hogy valamilyen kórokozók, gombás fertőzések, bakteriális valami fogja támadni.
Tehát a természet is valahol korrigál.
Abszolút, tehát az ember ugye része a természetnek, hatalmas átalakító szereppel bír, de azért azt mindig hagyjuk meg, hogy a természet lassan, de biztosan dolgozik, és azok a folyamatok, amit az ember megváltoztatott, lehet, hogy nem majd a természet és úton fognak haladni, nem attól egy kicsit eltérően, de biztosak lehetünk abban, hogy olyan formában fog haladni, hogy ez a természetnek, az itteni fajoknak, ha nem is az összesnek a fennmaradását, de azért azt fogja szolgálni, és végül is csak ők maradnak meg.
Kedves hallgatóink, önök a Horizontot hallották, amelyben az inváziós növény és állatfajtákhoz kapcsolódó fogalmakról beszélgettünk Fihelnik József okleveles természetvédelmi mérnökkel. Az adás elkészítésében közreműködött Maja Tomás, Marica Jung, a kollégák nevében az ügyeletes szerkesztő Miklós Csongor búcsúzik önöktől. További jó rádiózást!